Mai alkalommal alapvetően rendezni fogunk. A rendezésnél az alapfeladat az az, hogy van egy A alaphalmaz, mint például az összes valószám, vagy a, nem tudom, személyi számok, vagy valami ilyesmi, és ebből adott A1, A2, pont, AN, ezek mind az A alaphalmazból vannak, és a feladat, vagy a cél az az, hogy rendezzük őket mondjuk növekvő sorrendbe. Azaz találjunk egy olyan permutációt, hogy a dolog, hogy növekszik. Tehát ugyanúgy azokat is általában A1, AN-nel fogom jelölni a végeredményt is. Tehát a végén az igaz, hogy az A1 kisebb egyenlő A2, kisebb egyenlő AN. De ezek ugyanazok az elemek. És erre mindenki saját magától is tud szerintem több eljárást is. A mai előadás alapvető célja az, hogy néhány ilyen eljárást megbeszéljünk, és kielemezzük őket lépésszám hatékonyság szempontjából. Kezdjük rögtön egy olyannal, ami a múltkori kereső feladatainkra épül. Ezt úgy szokták hívni, hogy beszúrásos rendezés. A beszúrásos rendezésnél igazából az alap eljárása az a beszúrás. Tehát itt az alapfeladat, ami még nem maga a rendezés, az az, hogy van egy rendezett listánk már eleve, tehát vannak A1 kisebb egyenlő AN, és akkor van a B elem, és akkor a B-t akarjuk beszúrni a listába. Na most, ugye ezt persze, hát majdnem, hogy ezt beszéltük meg a múltkor, mert a múltkor megbeszéltük, hogy olyan kell a B helyét megkeresni lényegében. Pontosabban a múltkor azt beszéltük meg, hogy a B-vel azt kerestük, hogy az adott listában előfordul ez az elem, de ugyanazok az eljárások arra is jók, hogy egyszerűen belövi azt, hogy melyik kettő közé való, ha egyikkel sem egyezik meg. Tehát amit ilyenkor lehet csinálni, az az, hogy végrehajtjuk a keresést. Emlékeztetek, hogy ennek két változata volt a múltkor. Volt az, amikor csak úgy megyünk sorba végig, és összehasonlítjuk az A1-gel, ha annál nagyobb az A2-vel, és így tovább. Ez, amit úgy hívnak, hogy lineáris keresés. Meg volt a bináris keresés. Tehát ezekkel megtaláljuk a helyét. Tehát ebből akkor kiderül az, hogy mondjuk az A-nél nagyobb a B, de kisebb, mint az AI plusz 1. Igen. Valahol akár egyenlő is lehet. És akkor ez azt jelenti, hogy akkor utána azt akarjuk, hogy akkor ő oda bekerüljön. Tehát az új listánkban az lesz, hogy ő lesz az I plusz 1. helyen, és a többieknek meg a nyilván számozása, ha van ilyen, akkor odébb csúszik. Tehát akkor itt az lesz, hogy az AI plusz 1, azt írom, hogy vesző, az lesz a B, és általában az AI vesző, az pedig az AI minusz 1, ha a J az nagyobb, mint az I plusz 1. Tehát egyszerűen arról van szó, hogyha ő oda az I-edik helyre való, ide való, akkor ott helyet csinálunk neki, és oda beszúrjuk őt a listába. Tehát ugye ez a sima beszúrás, és ennek a segítségével a rendezés, hát az úgy indul, hogy vesszük a, tehát vannak az A1, A1 elemeink, most semmi rendezést nem tudunk róluk. Hát azzal indítunk, hogy egy elem önmagában az mindig tekinthető egy rendezett listának. Tehát az első feladatként azt nézzük, hogy az A1, mint egy elemű listába beszúrjuk a következő elemet, az A2-t. Tehát először az egy elemű listába, ez az A1, a B egyenlő A2-t kell beszúrni, aztán utána akkor már van egy kettő elemű rendezett listánk, akkor utána a kettő elemű listába jön a B egyenlő A3-at, és így tovább, ugye a végén N-1 elemű listába szúrjuk be az AN-et. Tehát úgy kinézni, hogy a listának az valameddig tartó eleje az már rendezett, és a következő elemet mindig megkeresi a következő elemnek a helyét, és beillesztjük az adott listába. Na, mennyi lépés lesz ez? Hát igazából itt kétféle dolgot csinál az ember. Egyrészt vannak az összehasonlítások, amit a keresés során végzünk. Másrészt van maga ez a fizikailag a beszúrás művelete. Hát mind a kettőnél két eset van. Tehát nézzük az összehasonlítások számát. Összehasonlítások száma, ugye ez csak a keresés fázisában van erre szükség, mindegyik elemnél, és hát hány összehasonlításunk van? Hát ha lineáris a keresés, hát akkor, amikor egy elemű listába szúrunk be, akkor ugye egy darabbal kell összehasonlítani, tehát ott van egy, amikor kettő elemű listába, akkor persze kettő, pont, 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 amikor N-1 elemű listába, akkor ugye legfeljebb N-1 összehasonlításunk van. Tehát legfeljebb ennyi összehasonlításunk van, és ennyi persze elő is fordulhat, hogyha mindig végig kell mennem a listán, és csak mondjuk növekvő sorrendben jönnek a számok, akkor ennyi lesz is. Tehát ha növekvő sorrendben vannak az A-ik, akkor kell is ennyi. Lesz is ennyi. És ugye ez nagyságrendileg mennyi ez az ennyi? Ugye amikor 1-től N-1-ig összeadjuk a számokat, azt, mint jól tudjuk, az N-szer N-1 per 2. Tehát minden esetre ez teta N-négyzet. Tehát N-négyzettel arányos összehasonlítás számra szükségünk lehet a lineáris keresés esetében. Mi a helyzet a bináris keresésnél, amikor felezőbe keresünk? Ugye ezt a múltkor megbeszéltük, hogyha egy K-hosszú listában felezéssel keresünk, akkor a lépésszám az logaritmikus, az log K. Hát akkor itt most ezeket kell összeadni. Tehát itt akkor valami olyasmi van, hogy szumma log K. Hát pontosabban log K plusz egyeket kell összeadni. Ugye ezt néztük a múltkor, hogy a log K egész része plusz egyeket kell összeadni. Ez megy K egyenlő 1-től N-1-ig. És hát akkor ez mennyi? Hát akkor a plusz egyesek azok összesen N-1-et fognak kiadni. És vannak a logaritmusok. Mondjuk csinálunk egy felső becslést, tehát ha elfeledkezünk az egész részről. A log K összege az mennyi? Hát ugye valakinek még rémlenek a logaritmusnak a azonosságai. A logaritmusok összege az ugye a szorzatnak a logaritmusa. Tehát valójában itt az van, hogy log N-1 faktoriális. Tehát, hogy 1-től N-1-ig összeszorozva a számok. Na és az mennyi? Hát sok, vagy hát nem is van, nagyon sok. Tehát ugye ez azt kell tudni, hogy a van ugye a Stirling formula, ami azt mondja, hogy a nem tudom, M faktoriális, az közelít M per E az M-dikenszer gyök alatt 2π-szer M. Ezt az ember valahol szokta tanulni analízisből, hogy, ez így ennyi. És hát akkor mennyi ennek a logaritmusa? Logaritmusa az M faktoriálisnak. Hát a logaritmusa ennek, ami tehát azt jelenti, hogy M-szer van log M per E, plusz meg van a logaritmusa annak a gyök 2πm-nek. És akkor ezt most ki lehet pontosan számolni, hogy ugye most mi kettes alapú logaritmust veszünk, ott meg egy E van, tehát az ott valami konstanst ad. De minket igazából ebből annyi fog érdekelni, hogy ebből az következik, hogy a log n faktoriális az teta, keresek egy működő krétát, ez se az, az teta m-szer log m. Ugye van ez az m-szer log m tag, aztán van egy m-szer log e, ami a log e az konstans, tehát van egy lináris m-ben, itt is van, lesz belőle egy konstans, meg egy log m-es tag, azok már kicsik. Tehát ez a lényeg, hogy az m faktoriális az, m-szer log m-mel arányos. És akkor ebből az következik, hogy akkor ezek szerint akkor a bináris keresés lépésszáma maga az, legalábbis ez a felső becslésünk, ami van, ez itt ordo n log n. Tehát ahelyett, hogy n négyzetes lenne, ahelyett n-szer log n-es lesz, ami nyilván jobb. Tehát ez a helyzet a keresésekkel. Na most mi a helyzet a, beszúrogatás során elvégzendő mozgatásokkal? Mennyit kell mozgatni a dolgokat? Hát ez kicsit attól függ, hogy ez a, tényleges beszúrás mennyi munkával jár, hogy hogyan van megadva a listánk. Nyilván más a feladat, hogyha a lista az, egy tömbben van megadva, és más, hogyha egy láncolt listán van. Nézzük a mátrixos esetet. Tehát a mozgatások száma. Hányszor kell egy elemet mozgatnunk? Gondoljunk arra, hogy az A1, AN egy tömb elemei. Tömbben van. Ugye akkor, mi történik, amikor beszúrok egy elemet? Tehát ugye van ez a tömbünk, az első része ez már rendezett, valahol vagyunk az algoritmus közepén, és akkor vesszük ezt a következő elemet, ugye megkeressük, hogy ő hova passzol ebbe a rendezett listába, mondjuk ide, és akkor ott oda be kell rakni. Mit jelent az, hogy berakom? Az azt jelenti, hogy mindenki, aki mögötte van ebben a rendezett darabban, azokat hátrébb kell lögdösni. Mindenki egyel hátrébb megy, hogy itt helyet csináljon neki. No? Na, hát akkor ez mennyi lehet? Hát amikor ugye egy hosszú listába szúrunk bele, akkor hát lehet, hogy azt az egy elemet odébb kell rakni, vagy fontosabban helyet fog cserélni ezzel a másikkal. Tehát az egy hosszú listánál mondjuk azt, hogy mozgatások pontosabban inkább azt talán jobb úgy mondani, hogy cserék száma, az az lesz, hogy az egy hosszú listánál ott egyet kellhet cserélni, az elsőt és a másodikat kicserélhetem. Most amikor a kettő hosszú listába szúrok bele, akkor ott mi lehet? Hát, hogyha rosszul megy a dolog, akkor az pont az elejére kell menni, és akkor mindenki a másik kettőt, aki meg már benne volt, azokat odébb kell lögdösni. Tehát abban az esetben, ugye az történik, hogy ő megy a hármas, megy az egyessel, megcserélem, tehát ott lesz-e kettő darab cserénk lényegében, és így tovább, a végén pedig az lehet, hogy mindenkit odébb kell lögdösni majd, és akkor megyünk ebben is egyik. Most itt attól függ ténylegesen, hogy az ember cseréket számol, vagy azt számolja, hogy hányszor viszem ki, hányszor be, attól függően kapjuk ezt, vagy azt, hogy kettőtől ennig van az összeg. De a lényeg mindenféleképpen az, hogy ez, tehát a N négyzetes. Tehát a N négyzettel arányos mozgatást kell végeznünk. Na most persze, hogyha nem tömbben vannak megadva az elemeink, hanem egy láncolt listában, akkor a beszúrogatás az nem nehéz, mert akkor csak a megfelelő mutatókat kell átállítani, és az meg darabonként konstans lépés minden egyes beszúrásnál. Tehát ha láncolt listába rakunk, akkor viszont a mozgatáshoz szükséges munka az darabonként konstans, tehát az összesen lineáris lesz. Tehát láncolt listában, ugye itt mutató átállítások kellenek, átállítások, és az összesen abból ordo n darab lesz majd, hiszen mindegyes beszúrás az ott csak konstansok mutató változtatását igényli. Tehát akkor most, hogyha megnézzük, hogy mit tudunk akkor a beszúrásos rendezésről, azt tudjuk, hogy attól függően, hogy lineárisan vagy binárisan keresünk, van n négyzet, illetve n-szer log n összehasonlító lépésünk, és attól függően, hogy hogy van tárolva, van n négyzet vagy n-nel arányos extra munkánk. Na most, hogy jön ez össze? Hát ugye, sajnos ez úgy jön össze, hogy ugye a jobbik változatot a keresésből akkor tudjuk csinálni, ha tömbben vannak az elemek. Tehát ha tömbben vannak, akkor a keresésből a kevesebb van az n-szer log n, viszont van n négyzettel arányos mozgatásunk. Ha láncolt listánk van, akkor viszont nem tudunk binárisan keresni, akkor ugyan kevés az extra munka, de viszont van n négyzet darab összehasonlításunk. Tehát akárhogy is nézzük, ezt nem ússzuk meg n négyzettel arányos munka alatt. Tehát ez összesen mindig, amit mondhatunk rá, az, hogy ez ordo n négyzetes, és ráadásul mindig van is olyan bemenet, amin ez ténylegesen konstanszor n négyzet időben fut. Jó. Akkor nézzünk egy másik eljárást. Ez is egy ilyen egyszerű alapműveleten nyugszik. Nevezetesen ez az összefésülésen nyugszik. Összefésülés. Az összefésülés alatt az ember általában azt szokta érteni, hogy van két rendezett sorozatunk, tehát van egy B1 kisebb, egyenlő B2 kis, legyen, számozzuk nullától, mert úgy talán nem rontom el az indexeket. B, mondjuk R-1-ig, tehát van R darab elemünk ott, és van egy másik listánk, C0 kisebb, egyenlő, C1 kisebb, egyenlő, stb. Kisebb, egyenlő, valami C, S-1. Tehát van egy R és egy S hosszú rendezett listánk, és amit szeretnénk csinálni, hogy ebből ezt a kettőt összefésülni, ebből egyetlen rendezett listát csinálni. Egyetlen rendezett lista. Na hát nézzük, hogy hogyan. Hát ugye mi lehet a nagy lista első eleme? Ugyanak a legkisebb elemnek kell lennie, ami a két sorozatban egyáltalán előfordul, tehát ő a kisebbik a B0 és a C0 közül. Ja, tehát akkor mondjuk ez az egyetlen rendezett lista, ez mondjuk úgy fogom hívni, hogy D, tehát D0, D1, stb. Tehát az mindesetre az világos, hogy a D0 az a minimuma, A,
cén, vagy mi mondjam, bénulnak és a cénulnak. Ki lehet a következő? Hát ugye itt az történik, hogy egy elemet elhasználtunk, már a legkisebb elemet már beraktuk ebbe a D-be, akkor ővel már nem kell foglalkozni, hanem venni kell, mondjuk ha ő a B volt, a B0, akkor ő már kiesett, és akkor a következő legkisebb, hát az vagy a B, megmarad a B közül a legkisebb a B1, vagy a megmarad C közül a legkisebb az a C0, és a kettő közül a kisebbik, és így tovább. Tehát általában ez úgy néz ki, hogy mondjuk elindulunk onnan, hogy az I is, meg a J is nulla, és akkor az van, hogy ha a, mondjuk a BI az kisebb, mint a CJ, akkor a DI plusz J az a BI lesz, és az I-t azt növeljük, az I az legyen I plusz 1, tehát akkor azon a listán haladunk, ha viszont a BI az nagyobb, mint a CJ, valahol az egyenlőséget megengedjük mondjuk az első esetben, akkor viszont a DI plusz J az a CJ lesz, és ebben az esetben a J-t növeljük, és az I marad. És akkor még annyi tartozik persze hozzá, hogyha valamelyik listánk elfogyott, akkor utána már nem kell összehasonlítgatni, utána akkor már csak a másikat írjuk ki folyamatosan. Tehát igazából azt is mondhatnánk, hogyha BI az kisebb egyenlő, mint a CJ, vagy pedig a J az már túl nagy lenne, tehát a J az legalább S, tehát a C listánk az már kifogyott, akkor a B-ből használunk, és itt pedig, ha a BI az nagyobb, mint a CJ, vagy a BI-nek már nincs értelme, tehát az I az legalább R, akkor pedig a másik listából használunk. És ugye mindennek akkor van vége, ha az I az, mi volt? Az I volt a B-n, tehát az R, és a J pedig az S. Tehát ha mindkét listán végére megyünk. Tehát ez az összefésülési eljárás, ez világos, hogy ez jó lesz, mert ez mindig azt csinálja, hogy a megmaradtak közül mindig a legkisebbet veszi a D következő elemének. Tehát először is azt megjegyezzük, hogy ez jó. Ez jó, mert mindig a megmaradtak közül a legkisebbet veszi. A legkisebbet rakja a D-be. Tehát ezzel mindesetre ez korrektül összefésül két rendezett listát. Kérdés, hogy mennyi összehasonlítással teszi ezt? Hát pontosabban, hogy hány olyan összehasonlítás van, amikor két elemet, tehát egy B-t meg egy C-t összehasonlítunk. Ugye hát mi történik? Hát az történik, hogy minden összehasonlításnak az az eredménye, hogy egy elemet leírunk abba a D listába. Tehát nyilván legfeljebb annyi összehasonlításunk van, ahány eleme lesz a közös listának. Tehát az összehasonlítások száma, arra azt mondja az ember, hogy mennyi volt S plusz R lenne legfőjebb. Mert minden összehasonlítás után leírunk egy elemet a D-be, vagy berakunk. Na most egy picit az ember gondolkozik, akkor azért rájön, hogy egy picit ennél kevesebb az összehasonlítások száma. Nevezetesen a legutolsó elemnél, amikor már összesen csak egy elem maradt a két listából, azt ingyen is leírhatom, hogy ő a legutolsó, ott már nem kell összehasonlítani. Tehát a pontos az igazából az S plusz R minusz 1. De lényegében annyi, amennyi a két listának az összhossza. Jó. Tehát ez az összehasonlítás, vagy az összefésülés. Most az összefésüléssel is lehet rendezni, és ezt nem meglepő módon úgy hívják, hogy összefésüléses rendezés. Összefésüléses rendezés. Tehát ugye itt most megint arról van szó, hogy adott nekünk n darab elemünk úgy minden rendezés nélkül. Mit akarunk összefésülni? Tehát van ez az A1, AN elemek, amiket rendezni akarunk. A következő, talán a legegyszerűbb leírni ezt az eljárást úgy, hogy ez egy rekurzív eljárásként. Tehát egy rekurzív eljárás. Azt csináljuk, hogy felezzük el az elemeket. Vegyük az első n felet, meg a második n felet. Csináljuk azt, hogy az A1 pont, 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 A n per 2 egész részelemeket, vegyük ezt a fél listát, ezt rendezzük. Azaz meghívjuk rá, tehát rekurzívan, tehát meg fogjuk rá hívni ugyanezt az eljárást, külön rendezzük a másik felét, tehát az A n per 2 egész rész plusz 1-től az A n-ig terjedően, ezt is rendezzük. És akkor most már van két rendezett listánk, a kettőt összefésüljük. Ugye persze azt mondtam, hogy hogy rendezzük ezt az n fél darab elemet? Ugyanígy. Tehát ez úgy fog kinézni, hogy ezt az n fél darab elemet úgy rendezzük, hogy szétvágjuk őt kétféle akkora listára, tehát két ilyen negyedes listára, azokat valahogy rendezzük, és a dolgot összefésüljük majd. És a negyedes listákat hogy rendezzük? Ugyanígy, azokat is szétváljuk nyolcadosokra, és így tovább. Hát nyilván valami kevés elemnél az ember leáll, és nem hívja már meg többször. Ha csak számolgatni akar vele az ember lépésszámot, akkor azt mondhatjuk, hogy az egyelemű listáig lemegyünk, és az egyelem az már rendezett. Nyilván gyakorlatban nem az egyig megy le az ember, hanem ötig, tízig, valami kevés elemig, és azt rendezi. Na most nézzük, hogy ennek mit tudunk mondani ennek az eljárásnak a van használt összehasonlítások számáról. Összehasonlítások száma. Hát most ezt végig lehetne játszani, hogy minden egyes ilyen rekurzív hívásnál külön kiszámoljuk, ami ugye nem egy nagy művészet, pontosan minden összefésülésnél, és azokat összeadogatjuk, de sokkal egyszerűbb úgy elképzelni, hogy képzeljük el a számítást úgy, hogy van ez a pont, ez megfelel annak, amikor a teljes listánk van. A1-től AN-ig. Ez a teljes N hosszú rendezett lista, az két nagyjából N-feles lista összefésüléséből fog adódni. Tehát itt van az, hogy az A1-től van az AN félig, itt meg van az, hogy az AN fél plusz 1-től az AN-ig. Tehát mondhatom azt, hogy ez egyszerűen rekurzív hívások, hogy amikor az N-re akarom csinálni, meghívom rekurzívan a két felesre. Azokat meg tovább bontom a negyedesekre, és így tovább megyünk le. Egész addig, amíg mondom, tehát mondjuk elméleti becslés szempontjából lemehetünk addig, amíg itt már csak egy-egy elem van, tehát itt van az A1, az A2, ez van az alján. Következőnél nyilván az A3 és az A4, és így tovább. Na most, mennyi összehasonlítást végzünk? Hát azt tudjuk, hogy ennél a felső szintű összefésülésnél, hát itt N-1-et végzünk végül is, ugye? Hiszen összesen két listát fésülünk össze, amik összesen N-elemből állnak, tehát akkor az összehasonlítások száma az egyel kevesebb. Tehát itt van N-1 összehasonlítás. Most nézzük azt, hogy itt az egész egy szinten lejjebb levő dologban, hogy innen az egy szinten lejjebbről erre a szintre fölkerüljünk. Mindegyik rekurzív hívásban közösen. Az mennyi összehasonlítás? Hát ugye ez van, hogy darabonként, ugye itt ez az összehasonlítás az legfeljebb annyi, hogy hát ahány elem lesz összesen mínusz 1, itt is amennyi elem lesz mínusz 1. Tehát ez igazából akkor itt most ugye két elemet is nyer, vagy két összehasonlítást is nyerünk, ez itt már csak n-2. Következő szinten n-4, de mindesetre mondhatjuk azt, hogy ez is itt legfeljebb n-1, igazából már mind kisebb, és egyszerűen vegyük észre, hogy minden szinten igaz az, hogy n-1-nél kevesebb összehasonlítást végzünk. Fölsőn ott n-1-et, és alattam meg már mindig kevesebbet. Hiszen sok ilyen kicsit csinálunk, de összességében is csak n-elemünk van. Tehát akkor ahhoz, hogy megtudjuk, hogy hány összehasonlítást végzünk, vagy pontosan kapjunk rá egy becslést, elég az tudnunk, hogy hány szint van ebben a fában. Hát hány szint lehet a fában? Ugye ez most megint a szokásos játék, hogy szintenként felezzük a listák hosszát. Tehát akkor, hogyha n elemünk volt, és le akarunk menni az egyeleműekre, ugye ezt logaritmus sokszor lehet felezni. Tehát ennek a dolognak a mélysége az log. Na itt valami egész részek, ilyesmik azok kellenek hozzá, de miután úgyis csak a nagyságrendek érdekelnek minket, tehát akkor ez azt jelenti, hogy összesen akkor az egy jó felső becslés lesz az összehasonlítások számára, hogy n-1-et kell összeadnunk lényegében log n-szer, tehát ez azt jelenti, hogy összesen van ordo n-szer log n összehasonlításunk. Tehát ez, vegyük észre, hogy ez megegyezik a beszúrásos rendezések közül a kevesebb összehasonlítással. Tehát a bináris kereséses összehasonlításokkal. Na most, itt mennyit mozgatjuk az elemeket? Hát ugye mi van a mozgatásokkal? Hát mi történik egy összefésülés során? Egyetlen egy összefésülés során az történik, hogy voltak valahogy az elemeink két különböző listában, és ezeket beírjuk egy listába. Tehát mindenkit mozgatunk. Tehát minden összefésüléskor mindenkit, aki abban részt vett, azt megmozgatjuk. Tehát akkor ez megint, hogyha a szinteket nézem, tehát akkor szintenként van n darab kiírásunk lényegében, mert valami új helyre írunk minden elemet, és van összesen log n szintünk. Tehát ez azt jelenti, hogy tehát szintenként n, és akkor összesen megint csak n log n. És ezt nem is tudjuk itt kevesebben megúszni, itt muszáj mindenkit átrakni. Tehát ez nem csak egy olyan felső becslés, ami vagy bekövetkezik, vagy nem, itt mindig mindenkit átrakunk, tehát ez tényleg ennyi lesz. Na most, hát ez az egyik baja. A másik baja igazából, tehát ez végül is ezek jók, mert jók sokkal jobb, mint az előző n négyzeteseink. A hátrány ennek az összefésüléses eljárásnak, hogy hát ha van néhány millió adatunk, akkor ugye itt mindig át kell írnunk őket valami új helyre. Tehát ez egyszer annyi helyet igényel, még egyszer annyi helyet igényel, mint amennyi az eredeti. Mert amikor abból a B meg a C-ből a D-t megcsináltuk, az egy teljesen új helyre kell, hogy kerüljön. Aztán persze használhatjuk az előzőt, de az azt jelenti, hogy kell még plusz annyi hely, mint amennyi az eredeti. És hát ezt ember nem mindig engedheti meg magának. Na most megjegyezném, hogy kellőképpen trükkös módon lehet összefésülni helyben is, tehát úgy, hogy csak konstansok plusz helyre van szükség. Nem romlik el az összehasonlítások száma lényegesen, csak egy konstans szorzó jön bele. De konstans szorzó belejön, és annyira azért elromlik, hogy ez a gyakorlatban ne legyen egy túl jó eljárás. Az embert megnyugtatja, hogy elméletben ezt meg lehet csinálni. Na, akkor nézzünk egy harmadikat. Nézzük meg azt, amit... Mondom, ezekben sem volt a nagyon nagy meglepetés, legfeljebb a lépésszámok. Nézzük azt az eljárást, amit megint csak mindenki tudni szokott. Ez a buborékrendezés. Ezt elsősorban azért nézzük meg, hogy mindenki lássa, hogy miért nem szabad használni. Ugye a buborékrendezés az valami olyasmit csinál, hogy inkább írom rögtön az eljárás, hogy az i az megy n-1-től megy lefelé 1-ig, azon belül a j megy 1-től i-ig, és azt csinálja, hogyha az AI, amelyik irányba rendezünk, mondjuk ha az nagyobb, mint az AI plusz 1, akkor egyszerűen megcseréli a kettőt. Igen, tehát ez úgy annak, azt az ember úgy szereti elképzelni, hogy most így függőlegesen elképzeljük az elemeket. Itt van az A1, itt van az AN. Mármint, hogy az I az persze J, bocsánat. És akkor ugye az történik, hogy az első körben összehasonlítjuk az A1-et az A2-t. Ha jól állnak, akkor maradnak, ha az A1 az nagyobb, akkor megcseréljük. Aztán az A2-t és az A3-at, ha kell, akkor megcseréljük őket, és így tovább. És akkor az, hogy azt az állítást látni, hogy ez rendez, azaz a végén növekvő sorrendben vannak benne az elemek az A-ban, ez ugye onnan látszik, hogy amikor az I az N-1, akkor az történik, hogyha az ember nem figyel másra, csak nézzük azt, hogy hol van a legnagyobb elem, az valahol van, és a legnagyobb elem az szépen, amikor odaérünk, ő attól kezdve mindig cserélni fog a következővel. Tehát az I egyenlő N-1-es lefutáskor az történik, hogy a legnagyobb elem az AN-ben lesz. Tehát ott, ahol neki lennie kell. Tehát az n-edik elemet helyre raktuk. Vegyük észre, hogy a későbbiekben ezt már sose bántjuk. Ja, tehát később ezt nem bántjuk. Igazából többet nem is játszik, mert máskor már nem érünk le odáig. És amikor az i az egyel kisebb, tehát n-2, akkor az történik, hogy az n-1. Legnagyobb elem a helyére vándorol. Tehát akkor az n-1. Legnagyobb az bekerül az AN-1-be, mert megint csak, ahogy oda elérünk, akkor onnantól kezdve mindenkivel helyet cserél, és az utolsóval, az AN-nel meg már összesen hasonlítjuk. És így tovább. Ugye általában, amikor az I értéknél tartunk, akkor az történik, hogy az I plusz 1 eddig legnagyobb elem. Ugye N-1-nél az n-edik elem került a helyére, n-edik legnagyobb, mármint ez ugye n-edik legnagyobb, ezt nem... Tehát az N-1-edik elem, nem tudom, hogy ez a legnagyobb, ez itt jó-e, de... Tehát az N-1-edik elem a rendezés szerint az oda kerül. Az I-nél az I+1-edik elem a rendezés szerint I+1-edik az kerül a helyébe, azaz AI+1-be. És akkor ezzel majdnem jók vagyunk, mert akkor ezt addig csináljuk, amíg az i az 1 nem lesz, és akkor azt látjuk, hogy a második elem, rendezés szerinti második elem a helyére került, és akkor vajon mi van szegény első elemmel? Hát ugye a szegénynek nincsen más választása, mert hogyha a második, harmadik, n-edik elem mindenki a helyén van, akkor egyetlen egy hely marad fönt az első elemnek, akkor ő is a helyén van. És akkor az első elem is. Tehát ez valóban jó. És hány összehasonlítást, meg hány cserét végez? Összehasonlítások száma. Hát ugye, amikor az i az n-1, akkor n-1-et, aztán már csak n-2-t, és így tovább, aztán már csak 1-et, és ez megint a kedvenc összegünk, csak most fordított sorrendben kerültek föl a számok a táblára, tehát ez megint az n-szer n-1 per 2, azaz teta n-4-et. Ugye így, ahogy felírtam, így az algoritmus mindig is végez majd ennyi összehasonlítást. Az ember kicsit ügyesebb, akkor azért ki lehet szállni ebből korábban, hogyha egyszer egy íre már egy darab csere sincsen, akkor igazából ott az ember abba hagyhatja a dolgot. Akkor leállhatunk előbb is. De attól még lesz, van olyan bemenet, amikor tényleg ennyit használ. Milyen bemenet az például, amikor tényleg nem csak ennyi összehasonlítás, ennyi csere is lesz. Tehát a cserék száma is ugyanennyi. Az is ugyanennyi, és ennyi kellhet is. Mint aki ezt valakit helyesen megjegyezte, hogyha pont fordított sorrendből indulunk, akkor ténylegesen ez történik. Tehát, hogyha az A1 nagyobb, A2 nagyobb, nagyobb AN esetén. Tehát ez azt jelenti, hogy a buborék rendezésnek az egyetlen előnye az, hogy az ember egyből, na jó, kettőből föl tudja írni a kódot. De egyébként minden szempontból rosszabb, mint amit eddig csináltunk. Tehát ez csak akkor kell, hogy az ember nagyon kevés elemet akar rendezni, és nagyon nincs ideje programozni, de már egy kicsit több elemre más, na nem szabad ezt csinálni, mert ez nagyon lassú. Jó? És akkor most szünet, és akkor szünet után még folytatás következik. Tehát akkor most onnan folytatjuk, hogy ugye jó, tehát megbeszéltük, hogy a buborék az nem az a nyerő algoritmus, amit az embernek használnia kell, de azért van benne egy használható ötlet, hogy az algoritmus az lényegben azt csinálja, hogy először gondoskodik arról, hogy a legnagyobb elemet megtalálja, és ezt a végére rakja, aztán a következő legnagyobbat, és így tovább. És inkább ennek a fordítottját mondom, tehát azt az eljárást, hogy hát, most, hát rendezhetünk úgy is, hogy először válasszuk ki a legkisebbet, az lesz az első elem, aztán a maradékból a legkisebb, nyilván az a következő, és így tovább. Na most, ha ezt csak így mondom, ez még mindig nem lesz jobb, mint a buboréknak az N4-es eljárása, de viszont legkisebb elem keresése, arra van egy jó módszerünk. Erre találták ki a kupacot, ugye, amivel már megismerkedtünk. És akkor így kapjuk a kupacos rendezést. Kupacos rendezés algoritmus az a következő, hogy először használjuk a kupacépítés eljárást. Ezt tudjuk, hogy az n-elem esetén ordó n lépésben kupacot készít az elemekből, és aztán ezek után használjuk a mintört, ami ugye megadja nekünk a legkisebb elemet és törli is a rendszerből, és azt rakjuk be rögtön az első elemként, mint legkisebbet. És aztán utána újra és újra, tehát akkor csináljunk a mintört n-szer. Igazából ugye elég n-1-szer az utolsó elemnél, az már egy elemű kupacból nem olyan nagy dolog törölni. És akkor ez mennyi lesz? Hát akkor lesz olyanunk, hogy n-szer, a mintörnek a költsége egy n-elemű kupacon logaritmikus. Tehát az n-szer ordó log n, tehát ordó n-szer log n. És kész. Feltéve persze, hogy megírtuk előtte a kupachoz tartozó műveleteket, vagy ezeket szerencsére manapság nem nagyon kell megírni, hanem ezek általában megvannak, csak meg kell találnia, hogy az adott programcsomagot, hogy kell hívni ezeket, és kész. Tehát ez a kupacos rendezés. Egyébként ez egy gyakorlatban ez egy elég jól működő dolog, tehát itt ugye itt mindenütt vannak valami konstansok az ordoknál, ez egy jó, tehát ez az egyik legkisebb, amit lehet, vagy amit az különböző algoritmusok adnak, tehát ez egy nagyon, gyakorlatban nagyon jól használható eljárás. Most mutatok egy másik gyakorlatban nagyon jól használható eljárást, ami viszont elméletileg nem olyan jó, de a gyakorlatban mégis. Ez, amit úgy hívnak, hogy gyors rendezés, amit sokan szoktak quicksortként ismerni. Ez a következőt csinálja, hogy ugye van az az n elemünk, amit rendezni akarunk. Válasszunk ki közülük egyet, lehetőleg véletlenszerűen. Tehát véletlenszerűen választunk egy, mondjuk azt írom, hogy S egyenlő AI elemet. Mondjuk, ha bízunk benne, hogy véletlen sorrendben vannak az elemek, akkor ez lehet az első, vagy generálunk egy véletlen indexet, és az lesz az S. Ezek után az algoritmus a következőt csinálja, hogy szétválogatja az N elemet úgy, hogy az S-nél kisebbek, az S és az S-nél nagyobbak kategóriára. Tehát akkor ezt úgy szokták hívni, hogy partícionáljuk. Partíció eljárás. az azt csinálja, hogy így van az n elem, és akkor ide válogatja az s-nél kisebbeket, itt van maga az s, vagy ha esetleg több van belőle, akkor több darab, több elem is lehet s-sel megegyező, és utána vannak a nagyok. Tehát a partíció az azt csinálja, hogy végigmegy, ugye minden egyes elemet, ez hány lépés lesz, minden elemet össze kell hasonlítani az s-sel, és akkor vagy az elejére rakjuk, vagy a végére, vagy a közepére. Tehát itt ennek az összehasonlítások száma, az itt ordó n, amíg ezt itt megcsináljuk. Sőt, igen. És akkor ezek után mi történik? És hát akkor ezek után az történik, hogy külön rendezzük a kicsiket, ugyanígy, tehát megint rekurzióval meghívjuk az eljárást, külön rendezzük a nagyokat, tehát utána, tehát rendezzük az A, J kisebb S elemeket, és külön az A, J nagyobb S elemeket. Ugye az egyenlő S elemeket ugye nem kell külön rendezni, mert azok úgyis egyformák. És utána ami a jó benne, hogy most ott tartunk, hogy akkor van három ilyen rendezett listánk, a kicsik, az egyenlők meg a nagyok, de ezt már nem kell összefésülni. Mert a kicsik vannak az elején, az egyenlők vannak középen, és a nagyok vannak a végén. Tehát nincs összefésülés már belőle. Tehát ezzel vége. És akkor még egyszer, hogy ez a rendezés, ez ugyanígy megy, ugyanilyen rekurzióval, tehát az úgy fogjuk rendezni, hogy választunk közülük egy véletlen elemet, azzal particionáljuk megint őket egész kicsikre, közepesekre, nagyobb bacskákra, és így tovább. Na most... Ugye hány lépés lesz ez, hány összehasonlítás? Hát ez attól függ. Hát ha olyan nagyon ügyesek vagyunk, hogy mondjuk a minden ilyen particionáló S elemnek minden körben mindig a legkisebb elemet választjuk ki. Tehát ha az S az mindig a minimális elem, ez történik mindig, minden választáskor, akkor mi történik? Akkor az történik, hogy az első szinten n összehasonlítás árán lényegben megvan a legkisebb elemünk, mert akkor nincs ez a kisebb lista. És ha az S-ből csak egy van, akkor ő egy egyelemű lista, n összehasonlítás árán lejutottunk egy n-1 elemű listára. És ha megint a legkisebbet választjuk, akkor megint ugyanezt csináljuk. Tehát ez lényegben ugyanaz, mint amikor csak úgy ész nélkül kiválasztjuk a legkisebbet. Ebben az esetben itt az összehasonlítások száma az teta n négyzet lesz. Tehát n négyzettel lesz. Arányosan megint lényegében n meg n-1 meg n-2 lemegyünk n-1-ig. Nem ezért szeretjük. Nem ezért hívjuk gyorsnak. Azért hívjuk gyorsnak, mert igaz a következő tétel. A tétel az azt mondja, hogy ha mondjuk azt, hogy minden sorrend egyformán valószínű, ami azt is jelenti, hogy S az ténylegesen egy véletlenszerű elem, ugye akkor az mit jelent? Az azt jelenti, hogy a véletlenszerű elem, akkor az azt jelenti, hogy jó eséllyel legalábbis mondjuk a középső harmadába beletalálunk a listának. Ami nagyság szerint ott valahol középső harmadban van. Na most, ha egy ilyenbe beletalálunk, az jó, mert akkor lesz a kicsi lista az is egy olyan legalább egyharmados lesz, meg a nagyok lista is legalább egyharmados lesz. És akkor az azt jelenti, hogy akkor lényegesen tudjuk csökkenteni a listák méreteit. Ebben az esetben az átlagos összehasonlítás szám, átlagos arra átlagolva, hogy éppen mit sikerült S-nek választanunk, az ordó n log n. Tehát valahogy ennek ha csak nincs valami nagyon torzító dolog az adatokban, akkor ez átlagosan ez úgy viselkedik, mint a Jobbik fajta rendező algoritmusaink. De ha valahogy nagyon mindig mellé nyúlunk, akkor ez tud úgy viselkedni, mint a rosszabbik fajták. Ez egy jó kis számolgatás, de ezt nem bizonyítjuk be most. Ezt nem kell tudni. Mármint a bizonyítását. A tényt kell tudni, hogy ez úgy tipikusan jó. És ez megint csak ez egy olyan, amit a gyakorlatban sokszor használnak, de persze, amikor az ember használja, akkor azért belefuthat egy rossz esetbe, amikor N-négyzettel arányos összehasonlítás szám következik be. Na jó. Na most akkor eddig, amiket láttunk, ugye minden algoritmusunk az olyan volt, hogy lényegében azon alapult a rendezés, hogy a rendezendő elemek közül kettőt összehasonlítottunk, és a viszonyuk alapján döntöttünk. És volt olyan, ahol az összehasonlítások száma az n log n-nel volt arányos, volt, ahol n négyzettel. Nyilván az nem kéne nagyon küzdeni, hogy az ember mutasson olyat, ahol még n négyzettel is több összehasonlítást csinál, mert hát rossz algoritmusokat mindig lehet adni. A kérdés az, hogy lehet-e n log n alávinni az összehasonlítások számát. És a helyzet az, hogy nem. Tehát a következő tételünk, amit viszont be is fogunk bizonyítani, az az, hogyha az A algoritmus ilyen a algoritmus úgy rendez, hogy egy lépésben köszönöm az zenei aláfestést, hogy egy lépésben két elemet hasonlít össze, tehát egy A-t meg egy A-t, és mondjuk az egyszerűség kedvéért fel is tehetjük, hogy és minden elemünk csupa különböző, akkor az a helyzet, akkor a helyzet az, hogy akkor akkor van olyan bemenet, amin omega n log n ilyen összehasonlítást végez. Ugye az omega az egy alsó becslés volt, tehát egyszerűen arról van szó, hogyha valaki előáll egy algoritmussal, hogy csak ilyen típusú lépései vannak, az esetleges átrendezésen kívül, hogy két elemet összehasonlítunk, és azt állítja, hogy de az ő algoritmusa az minden esetben kevesebb, mint valami konstanszor n-nek, tehát mondjuk minden esetben konstanszor n lépésben lemegy, akkor ott valami hiba van. Bizonyítunk. Bizonyítás az, tehát ugye először is feltehetjük, hogy ami minket érdekel, azok csak az olyan listák, amik csupa különböző elemet tartalmaznak. Hogy az AI az nem egyezik meg az AI-vel, ahol az I nem egyenlőjével. Tehát csupa különböző elemünk van. És vegyük észre, hogy egy ilyen algoritmusnak, ami két elemet csak összehasonlít, annak igazából teljesen mindegy, hogy mik az elemek értékei. Ugye csak a nagyságrendi viszonyuk az érdekes, tehát mondhatjuk azt is akár, hogy az egytől n-ig számokat rendezi. És akkor most megint azt fogjuk eljátszani, amit a múltkor, amikor a bináris keresés optimalitását bizonyítottuk, hogy ugye valahogy minden algoritmus ellen kell játszanunk, tehát azt kell látni, hogy egy lépéssel nem haladunk túl sokat. Azaz, megint azt fogjuk csinálni, hogy nem rögzítünk le egy darab bemenetet, és erre nézzük, mert egy konkrét bemenetre mindig van jó algoritmus. Hanem azt csináljuk, hogy megint egy ilyen játéknak képzeljük a dolgot, van az algoritmus, meg vagyunk mi, akik sokáig szeretünk játszani, és úgy válaszolunk az algoritmusnak minden egyes ilyen kérdésére, hogy az AI és az AI közül melyik a nagyobb, hogy tovább tartson. És kérdés az, hogy meddig tudjuk nyújtani a dolgot. Jó. Tehát akkor ugye, feltehetjük egyrészt ezt, és azt is feltehetjük, hogy az elemek rögzítettek, elemek értéke. Rögzített. Tehát mondjuk 1-től n-ig. Csak a sorrend a kérdés. Tehát az algoritmus nem tudja azt, hogy milyen kezdeti permutációból indulunk, milyen sorrendből indulunk. És akkor ez azt jelenti, hogy akkor kezdetben ugye lehetőségek szerint van n faktoriális lehetőségünk, hogy mi lehet a bemenet, még mielőtt bármit kérdezett volna az algoritmus. Kezdetben n faktoriális lehetőség van. És hát vegyük észre, hogy amikor sikerült rendezni az algoritmusnak, azzal igazából az is kiderült, hogy mi volt a bemeneti permutációja az elemeknek. Mert megadja azt a sorozat átrendezést, ami a nagyság szerint növekvő sorrendet kiadja. Tehát kezdetben n faktoriális lehetőség van, a végén pedig egy. Ugye ez a szokásos. És hát akkor azt kell megint csinálni, hogy amikor egy kérdést fölteszünk, vagy az algoritmus föltesz, akkor ez azt csinálja, hogy az aktuálisan megvannak a még lehetséges sorrendek, és hát azok között van olyan, ahol az AI az kisebb, mint a J, és van, lehet olyan, ahol az AI az nagyobb, mint az AI. És hát a kettő közül melyiket válasszuk, ha sokáig akarunk játszani? Nyilván azt, ahol több lehetőség van. Tehát akkor azt csináljuk, hogyha egy ilyen AI kérdése úgy válaszolunk, hogy a lehetőségek fele megmaradjon, legalább fele, megmaradjon. Tehát ha mindig tudunk úgy válaszolni, hogy van az összes lehetőség, kezdetben van az összes n-faktoriális permutáció. Most ha megkérdezik tőlünk azt, hogy most az algoritmus azt mondja, hogy a harmadik és a 18. elemet hasonlítsuk össze, hát akkor a permutációknak egy részében az igaz, hogy az A3 az kisebb, mint az A18, másik részében meg az igaz, hogy nagyobb. Jelen esetben itt fele-fele, tehát mindegy, választjuk valamelyiket. Aztán akkor legközelebb azok, amikor megint föltesz egy kérdést két valamire, akkor az ezt is ketté vágja. Vannak, ahol így áll a relációjel, vannak, ahol úgy. És ha mindig úgy válaszolunk, hogy legalább a fele megmaradjon, akkor nyilván kell logaritmus n-faktoriális lépés. Ugye megint csak az n-faktoriálisból felezéssel le kell jutnunk az egyre. És ezt az óra elején megbeszéltük, hogy ez semmi egyéb, mint ez. Ez ugye nagyjából ilyen n log n. Tehát tényleg kell konstanszor n log n. És hát még egyszer ugye az meg, hogy tudunk így válaszolni, ez egyszerűen azon múlik, hogy ez mindig ketté osztja, és akkor válasszuk a nagyobbikat. És akkor kész. Tehát akkor ezáltal látjuk azt, hogy bizony rendezni gyorsabban, mint n log n nem lehet. Jó, ez így rendben? Na, ha rendben, akkor most mutatok olyan algoritmust, ami gyorsabban rendez. Tehát azt most ott bebizonyítottuk. Hát a trükk ahhoz, hogy gyorsabban rendezünk, az, hogy más lesz a lépésünk. Tehát gondoljunk arra, hogy most a rendezendő sorozatunkról tudjuk, hogy csak nullákból és egyekből áll. Tehát van egy 0-1 sorozatunk, és azt akarjuk rendezni. Azt persze lehet bármelyik előző algoritmussal, de hát egyszerűen azt is lehet, hogy megyek végig a sorozaton, és mondjuk számolom, hogy hány nullát látok, meg hány egyes látok. És a végén kiírok annyi darab nullát, ahány nulla kijött, és annyi darab egyest, ahol ahány egyes kijött. Tehát ugye vegyük észre, hogy ez egy más típusú rendezés, mint az elő volt. Itt most nem elemeket hasonlítunk össze, és nem őket rendezzük át, hanem egyszerűen megnézzük össze, hogy hány nulla kell, hány egyes kell, és azt kiírjuk. Na most ennek az általános változata, amit úgy szoktak hívni, hogy láda rendezés. Az az ötlet, hogy ha tudjuk előre, hogy itt mik fordulhatnak elő a listánkon, mindegyik számára tartunk egy-egy ládát. Úgy szépen sorban. És akkor amikor jön egy elem, akkor azt bedobjuk a neki megfelelő ládába. És a végén meg sorba kiolvassuk a ládákat, ahogy jönnek sorban, és akkor ott van a rendezett listánk. Kicsit pontosabban. Tehát itt az a feltétel, hogy az A alaphalmaz, hát legalábbis legyen véges. És tudjuk, hogy mi az, és ismert. Tehát megmondják nekünk, hogy miket akarunk rendezni. Azt nem tudjuk, hogy melyikből hány van. És akkor a következőt csináljuk, hogy minden kisá eleme A-hoz tartozik egy láda, ezt mondjuk inkább idézőjelbe írom, mondjuk hívjuk úgy, hogy B, és meg van indexelve az A-val. Valójában ez egy lista lesz. Ide kerülnek majd az A értékű elemek. És akkor az algoritmusa... Az algoritmus a következőt csinálja. Hogy vesszük sorban, tehát ugye vannak a rendezendő elemeink, és akkor megyünk szépen I=1-től N-ig, és ha az AI az éppen az A-val egyezik meg, akkor az AI-t, vagy hogy egy hosszabb rekordnak egy darabja, akkor az egész rekordot valahogy berakjuk a BA lista hát végére. Az a jó nekünk. Tehát oda rakjuk annak a végére. Ez a bepakolunk a ládákba fázis. Ez világos, hogy hát ez lényegében ennél arányos lépés, mert mindegyiknél nem kell semmit se számolni, nem kell megnéznem, hogy mennyi az értéke. Egyszerűen veszem az i-edik elemet, és ő belekerül az AI-vel indexelt ládába. Tehát itt semmit nem kell néznem, csak oda kell pakolnom. Tehát ez eddig lineáris lépés, és aztán a végén pedig azt kell csinálni, hogy szépen az alaphalmaz elemeinek a növekvő sorrendjében kiborogatjuk a ládákat. Tehát utána azt csináljuk, hogy az A halmazon növekvő sorrendben végig megyünk, és kiírjuk a BA ládák tartalmát. És kész. És akkor ugye az egyik fontos megjegyzés az, hogy ebben nincs ilyen AI összehasonlító lépés. Sose hasonlítok össze két elemet. Igazából semmit nem hasonlítok össze semmivel se. És mennyi lesz a lépés száma? Hát van a bepakoló fázis az ordó N. Ez a bepakolás. és aztán kiborogatni a ládákat, az mennyi? Hát minden ládához hozzá kell nyúlni, nem tudom, kívülről üres vagy nem üres, és amiben van, abból annyi eleme, azokat az elemeket ki kell szedni, amennyien vannak benne. Tehát a kiborogatás része az pedig ordó, van az alaphalmaz mérete, az az A mérete, plusz N. Mert egyrészt minden ládához hozzányúlunk, másrészt minden elemet kiveszünk, és semmi más, tehát ez itt a kiszedés. Tehát ez összességében úgy néz ki, hogy ordó van N plusz az alaphalmaz mérete. Na most, ugye mikor jó ez? Hát, hogyha ez az alaphalmaz mérete, ez az N-hez képest nem túl nagy, nevezetesen kisebb, mint N log N, akkor ez egy kevesebb lépésszámú algoritmus, mint bármi, ami az összehasonlításokon alapult, amit eddig tudtunk. A tipikus felhasználása egyébként, az két ilyen leosztás szokott lenni, vagy hát igazából az, hogy az A maga az legfeljebb valami konstanszor N méretű. Tehát arról van szó, hogy van N elemünk, van N számunk, és tudjuk, hogy mindegyik 1 és 100 N között van. Akkor rendezünk. És amit ez mond, hogy ebben az esetben ugye a lépésszámunk az ordó, hát N plusz C szer N, ami még mindig ordó N, tehát lineáris. Jó. Ez a ládarendezés. Ops. Az, hogy miért azt írtam, hogy a lista végére rakjuk az új elemet, annak annyi értelme van, hogy ezzel azt csináljuk, hogy azokat az elemeket, amiknek ugyanaz az értéke, és mondom, ezek esetleg valami hosszabb rekordnak csak egy mezője, az az érték, ami szerint rendezünk, akkor ezeknek megtartjuk az eredeti sorrendjét. Tehát, hogyha az az elem, ami szerint rendezünk, ezt szokták kulcsnak hívni, ha ez azonos, akkor egyszerűen megmarad az elemek sorrendje, ha meg nem azonos, akkor meg rendeződnek tőle. Tehát azért jó azt, hogy ott a végére rakjuk, és mindjárt látni is fogunk egy alkalmazást, ahol erre tényleg szükség is van. Ez pedig az, amikor úgynevezett összetett elemeket, összetett kulcsokat akarunk rendezni. Tehát összetett kulcsok. Ugyanaz nekünk most, mint hogy elemek rendezése. Attól függ persze, hogy vannak összetéve. De gondoljunk például arra, hogy dátum. Annak van egy év, hónap, nap része. És ha ilyeneket akarunk rendezni, akkor hát persze tekinthetjük őket egyetlen egy számsorozatnak is, de lehet külön-külön is foglalkozni az egyes részekkel, hogy rendezünk először év szerint, aztán hónap szerint, aztán nap szerint. Vagy először hónap szerint, aztán év szerint, aztán nap szerint, vagy valami hasonló. És hát ugyanez a helyzet, amikor szavakat rendezünk. Mert hát az is összetett, mert van az első betű, meg a második betű, meg a harmadik betű, meg a sokadik betű. Tehát itt a következőről van szó, hogyha most nem egy darab, tehát nem úgy van egy alaphalmazom, amiről semmit nem tudok, csak vannak benne elemek, hanem az A elemei, azok mondjuk káosok, tehát ezt elegánsan ugye úgy írom, hogy az A az benne van abban, hogy A1 kereszt, A2 kereszt, kereszt AK. Azaz az elemek azok úgy néznek ki, hogy van egy, nem tudom, egy B1, B2, BK. Tehát van neki egy első, egy második és egy K-adik koordinátája az elemnek. Jó, tehát ez most nem a rendezendő lista, ezek most koordináták. Tehát ez most egyetlen egy elem, ez most egyetlen egy B elem az A-ból. Jó? És a rendezés rajtok, az pedig, az legyen olyan, amit elegánsan úgy mondanak, hogy lexikografikus, ami azt mondja, hogy úgy, mint egy lexikonban, az, vagy mondhatjuk azt is, hogy ABC szerint. Tehát ez azt csinálja, hogy két ilyen dolog, tehát egy ilyen B1, B2, BK, arra azt mondom, hogy ez kisebb, mint a C1, C2, CK, ha a következő igaz, hogy van egy olyan J-index, létezik egy olyan J, ami legalább egy és legfeljebb K, ami azt tudja, hogy a J-index előtt a koordináták megegyeznek, tehát a B, I az megegyezik a C, I-vel, ha az I az kisebb, mint J, és a J-edikben pedig a B a kisebb, és a B, I az kisebb, mint a C, J. Utána már nem érdekel. Tehát ez magyarul arról van szó, hogy nézzük az első pozíciót, ahol különböznek, és amelyik a kisebb ott, az a kisebb. Tehát ez tényleg ez megfelel az ABC szerinti rendezésnek például. És akkor most arról lesz szó, hogyha ilyen elemeink vannak, ilyen rendezéssel, akkor ezt hogy jó rendezni? Hát ugye mondhatjuk azt, hogy az ugye hogy szokta az ember az ilyet rendezni? Nagyon muszáj neki. Először lehet rendezni az első karakter szerint, az első koordináta szerint. Aztán azokon a darabokon belül, ahol az első koordináta megegyezik, azokon belül a második szerint, ahol az első is, meg a második is megegyezik, ott a harmadik szerint, és így tovább. Csak hát itt nagyon mindig észnék kell lenni, hogy most meddig tart a rendezésünk. Tehát, hogy mekkora darabot kell éppen rendezni, hogy az első karakter az megegyezze, meg a második, meg a harmadik, meg a negyedik, meg az ötödik, és most épp a hatodiknál tartunk. És az ember ezt végig gondolja, hogy ez például láda rendezéssel hogyan rendezi, feltéve, hogy ezek ilyen láda rendezhető tartományok, az egyes koordináták, akkor bizony itt a szükséges ládák száma az a méretek szorzata lesz. Mert kell minden első karakterhez láda, azon belül minden másodikhoz, azon belül minden harmadikhoz, és így tovább. Tehát akkor egyszerűen a ládák száma, tehát ha erre csak láda rendezést csinál az ember, akár vagy akár így az első koordináta szerint, akkor tehát mondjuk azt mondom, hogy nulladik változat, az azt csinálná, hogy lényegében az AX szorzata darabnyi ládát, tehát ez az A-nak a mérete, ennyi láda, ládával rendez. Amiben persze nem csak az a baj, hogy akkor ennyi láda, vagy ennyi hely kell, hanem az, hogy ez a lépésszámba bejön, ezt az előbb láttuk a láda rendezésnél. Ehelyett az úgynevezett radix rendezés a következőt mondja. Miért pont az első karakterrel kezdjük? Kezdjük az utolsóval. Tehát a radix rendezés azt mondja, hogy először csináljunk egy láda rendezést, először a k-adik koordinátákban, koordináta szerint. Ha ez megvan, akkor a teljes listára csináljuk meg a K-1. Koordináta szerint. Ha ezzel kész vagyunk, akkor a K-2. Szerint, és így tovább, a végén pedig az első koordináta szerint. Állítás, ez rendez. Nagyjából ez az első olyan algoritmusunk, amiről úgy nem látszik rögtön szerintem, hogy ez miért lesz jó. Be is fogjuk mindjárt látni, hogy miért jó. Tehát itt arra kell vigyázni, mindig a teljes listát rendezzük, nem csak egy részét. És a másik, hogy vigyázzunk erre, hogy ahol az érték az megegyezik, akkor azoknak a sorrendjét nem változtatjuk meg. Tehát erre szükség lesz hozzá. Tehát az állítás az az, hogy a végén a lista rendezve van. Rendezve van. Ez bizonyításként elég azt meggondolni, hogyha veszek két tetszőleges elemet, tehát veszünk két tetszőleges elemet, mondjuk az előbb felírt B1BK és a C1CK, és mondjuk a B az a kisebb, hogy akkor az algoritmus végén azt fogjuk látni, hogy a B az előbb van, mint a C. Tehát az állítás az az, hogy a hívom ezt B-nek, és ezt meg C-nek, hogy az algoritmus végén B előbb van, mint C. Ugye, hogyha ezt belátjuk, akkor valóban jó rendez, mert ez azt mutatja, hogy akár, hogy veszek ki két elemet, a kisebbik mindig korábban jön, mint a nagyobbik, tehát akkor tényleg rendezve van. Kész. Tehát ezt kell megmutatnunk. Hát koncentráljunk erre a két elemre, mi történik velük a rendezés során. Tehát most ezt az állításocskát bizonyítjuk. És legyen az, hogy a J-edik index az első, ahol ők különböznek, ami miatt a B kisebb, mint a C. Tehát azt tesszük fel, hogy a BI az megegyezik a CI-vel, ha az I az kisebb, mint J, és a BJ az kisebb, mint a CJ. Na most mi történik a radix rendezés során ezzel a két elemmel? Hát, hogy amikor a radix az elindul, és rendez a k-dik koordináták szerint, ki tudja, mi történik? A k-1-dik koordináták szerint ki tudja, mi történik, de az izgalmas az, hogy tehát az első J plusz 1 menetében az nem érdekel minket, hogy mi történik. J plusz 1 kort. Után valami van, valahogy áll a B és a C. De mi történik, amikor a J-edik koordináta szerint rendezünk? Tehát itt az van, hogy valami. Ez most nem érdekes. De amikor a J-edik koordináta szerint rendezünk, akkor csak a J-edik koordinátán múlik, és ott a B az kisebb, tehát a B az a C elé kerül. Itt a B a C előtt lesz. És mi történik utána, amikor a kisebb indexű koordinátákat nézzük? A kisebb indexű koordinátákban a B és a C megegyezik, és szerencsére a láda rendezésünk olyan, hogyha megegyezik, abban, ahol ami szerint rendezünk, akkor nem változtatja a sorrendet. Tehát amikor itt megyünk az J-1-től 1-ig, akkor ott ugye a BI az megegyezik a CI-vel, és akkor a láda rendezés nem változtatja B és C sorrendjét. Tehát valóban jó lesz, mert előttem a B az elé került, a C elé, később meg már nem változik a sorrendjük, tehát akkor a végén is előtte van. Tehát akkor végén is előtte lesz. És akkor ezzel beláttuk, hogy az algoritmus az jó. Lépésszám. Mennyi a lépésszám ennek a radix rendezésnek? Hát ugye végrehajtunk k darab láda rendezést, és minden láda rendezésre tudjuk, hogy mennyi lépésből áll, tehát csak össze kell őket adni. Ami még talán ilyen déli órákban is sikerül. Lépésszám. Ugye itt megint általános lépésszámot számolunk, és nem összehasonlítások számát, mert összehasonlítások igazából nincsenek. A lépésszám ugye a következő, hogy amikor az n-edik koordinátát nézzük, akkor van n, vagy a k-di koordinátát nézzük, akkor n plusz az ak-nak a mérete, aztán van ordó n plusz az ak minusz 1-nek a mérete, és így tovább van ordó n plusz az a1-nek a mérete. Ugye ez mindig azt jelenti, hogy valami konstanszora az zárójelben levő dologgal fölülről becsülhető, akkor lehet, van k darab tagunk, lehet választani közülük a legnagyobb konstanst, és az a behelyettesíteni mindent. Akkor összesen van hány n-ünk, ugye mindegyikben van egy, tehát van k-szor n-ünk, plusz van az a-ik méreteinek az összege. A-i. Image 1-től k-ig. Tehát amit nyertünk a durva láda rendezéshez viszonyítva, az az, hogy nem a tartományok méreteinek a szorzata jött be, hanem az összege. És azért általában az összeg az kisebb, mint a szorzat, tehát ez tipikusan ezzel nyertünk ténylegesen. Na most ezt ugye megint csak, hogy ezt hogyan szokta, tehát az ilyen tipikus leosztások ebben, azok szoktak lenni, hogy vagy azt mondjuk, vagy úgy van, hogy konstansok koordinátánk van, tehát a k az konstans, és akkor ugye a lépésszámból ezt a k szorzót ezt innen kihagyhatjuk, mert ezt az ordó megeszi, és akkor egyszerűen annyi maradt, hogy az n plusz a szuma ai 1-től k-ig. És igazából, amikor a k az konstans, akkor nagyon sokszor az a normális, hogy az a-ik maguk pedig szintén valami konstanszor ennek, tehát ezek ilyen ordó n-es méretűek. Ebben az esetben ugye a teljes lépésszám is lineáris, ordó n. Egy másik tipikus leosztás, amikor az a-ik a konstansok, minden íre. Tehát mondjuk, nem tudom, csak hogy véges ABC-nk van, tehát szavakat akarunk rendezni, tudjuk, hogy attól függően, hogy éppen angol vagy magyar ABC, vagy milyen ABC-vel dolgozunk, hogy ez itt 26, 44, vagy éppen mekkorák, de konstansok. Ebben az esetben persze ahhoz, hogy valami értelmes, különböző elemeket fel tudjunk írni, ilyenkor a k az meg tipikusan logaritmikus. K az ilyen, az mondjuk log n. És akkor mit kapunk lépésszámnak? Hát akkor lépésszámnak azt kapjuk, hogy ordó n-szer log n, mert ez a k szor n része adja az n-szer log n-es részt, és a másik az meg kicsi. Jó. Na, hát akkor azt nem állítom, hogy további rendezésről nem lesz szó, de lényegében végigmentünk az alaprendezési eljárásokon. Legközelebb további adatszerkezetek jönnek majd, tehát nem kupac, hanem egyebek, és aztán majd ezeknek a használata. Köszönöm szépen!